pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MKB Bank.
7 óra 16 perc van, itt van velünk a stúdióban Garam Völgyi Balázs, az MKB Bank ZRT faktoring vezetője. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Faktoring piacról lesz szó, hát hogyha a szívemre teszem a kezemet, akkor elég sokat kellett olvasgatnom arról, hogy pontosan mit is jelent a faktoring, és nem vagyok meggyőződve arról, hogy tényleg minden hallgatónk is pontosan tisztában van, hogyan működik ez a folyamat, hogyan működik ez a pénzügyi ügylet. Ugyebár, hogyha itt a tévhitekkel kezdünk, akkor sokan összetévesztik ezt a hitelezéssel, még többen a követeléskezeléssel, viszont egyik sem a faktoring. Markáns különbségek vannak?
Nagyon szépen köszönöm itt a lehetőséget. Őszintén megvalva, a faktoring az valahol félúton helyezkedik el. Hogyha ilyen oldalról közelítjük meg, van benne egy csöpnyi hitelezés is, fogalmazunk inkább finanszírozásnak is, másik oldalról meg természetesen követeléskezelési ága is van. Ha röviden szeretném egy mondatban megfogalmazni, akkor úgy mondhatnánk, hogy rövid lejáratú kereskedelmi követelések finanszírozása, de hogyha ezt most tényleg magyarul akarnám így megfogalmazni, ez arról szól, hogy teljesített termék, illetve szolgáltatás közvetítése esetén kaphat egy finanszírozási lehetőséget a szállító. Ha egy nagyon egyszerű példán keresztül szeretném bemutatni, akkor például valaki asztalt vagy széket gyárt, ezt leszállítja, megtörténik a teljesítés igazolása, viszont ugye a halasztott fizetés esetében gyakran előfordul az, hogy 15, nagy isten 90 napra fizetik ki a számlát. Na most a gyártást követően ez a 15-90 nap, ez szokott a legizgalmasabb lenni, praktikusan ilyenkor már likviditási problémák is felmerülhetnek, és itt léphet be gyakorlatilag a faktoring.
Tehát akkor, hogyha nincs faktoring cég, akkor gyakorlatilag az eladónak meg kellene várni a 90 napot mondjuk, hogy pénzhez jusson, hogy megkapja az asztalnak az ellenértékét. De így, hogy van egy faktoring ház, így azonnyomban megkapja az asztal ellenértékét, amit aztán a faktoring ház pedig a vevőtől fog behajtani?
Szó szerint így is történik. Praktikusan az első lépésben ugye ki kell alakítani egy szerződéses konstrukciót, de ez a legeslegelső lépés, amit a szállító, illetve a faktoring cég egymással köt meg. Ezt követően viszont a számlák benyújtását követően gyakorlatilag 48 órán belül, akár 72 órán belül is már megtörténik a finanszírozás. Ennek a struktúrának az óriási előnye, hogy ilyen esetben a faktoring cég ugye már a pénzt nem a szállítótól, a gyártótól követeli, hanem a vevőtől, és innentől kezdve a szállító kényelmesen hátradől, mert 90 nap múlva, amikor esedékes lesz a fizetés, akkor onnantól kezdve a faktoring cég, jelen esetben a bank, már a vevőhöz fordul közvetlenül.
Uh-huh. Akkor az eladónak gyakorlatilag egy ilyen konstrukcióban majdhogy nem nulla kockázata van?
Bizonyos szempontból igen. Természetesen a faktoring termékeknek elég sokrétű ágai vannak. Egyik, amik gyakran vissza szoktak kérdezni, hogy és a vízkeresetes megoldás az hogyan is működik. A vízkereset az egy rendkívül egyszerű dolog. Abban az esetben, hogyha a vevő kockázata is valamivel magasabb, akkor ilyen esetben a faktoring cég szerződés alapján visszafordulhat, egy keresettel élhet a szállítóval szemben is, és azt az előleget, amelyet a szállító kapta meg, azt vissza kell fizetnie. Viszont megnyugtatásul mondom azt, hogy jelenleg a piacon az ügyleteknek gyakorlatilag a háromnegyede már vízkereset nélkül folyik, tehát innentől kezdve valóban a kockázata megszűnik ilyen szempontból a szállítónak, és a vevőre fókuszálunk.
Ugyebár azzal kezdtük, hogy mi a különbség a faktoring és mondjuk a hitel között, tehát az egyik különbség az, hogy gyakorlatilag az az eladó, aki igénybe veszi a faktoring cégnek a közbenjárását, nem kell, hogy hitelképes legyen, semmilyen minősítése nem kell átesnie?
Azért természetesen ennyire nem egyszerű a történet, de inkább azt mondanám, hogy ha magasabb kockázattal rendelkezik, attól még a faktoring ügyletben részt vehet. Természetesen vannak minimális banki kritériumok, úgynevezett KO kritériumok, amiknek meg kell felelnie, de valóban a faktoring ügyletnél ez az óriási megoldás benne. Itt elsősorban nem a szállítónak a kockázatára fókuszálunk, hanem a vevőjére. És itt válik el a történet a hitelezéstől, hogy a szállító esetében, ha ő egyszerűen besétálna a bankban és bankba is szeretne egy egyszerű hitelkeretet, egy rövid lejáratú forgóeszköz finanszírozási hitelkeretet, akkor ugye az ő kockázatát vizsgálják meg. Magyarul ez úgy tűnik, hogy akkor ő bemegy, és azt mondja, hogy egy 20-30-50 millió forintos hitelkeretet kérek, a bank végignézi előéletét, bonitását, kockázatát, és hát bizonyos esetekben még fedezetet is kér. A faktoring esetében viszont nagyon egyszerűen a faktoring cég vizsgálja a vevőt. És ha mondjuk ez egy komolyabb vevő, akinek a fizetési hajlandósága, korábbi tapasztalata az rendkívül pozitív volt, akkor azt tudjuk mondani, hogy a szállítás megtörtént, a teljesítési igazolás megtörtént, és a kockázat már a vevőn van.
És mi történik akkor, hogyha a vevő egyáltalán nem tud fizetni?
Többféle megoldás van ilyenkor első esetben. A legegyszerűbb az, amit megvizsgáljuk természetesen a vevőt is, hát történik egy folyamatos követelés is, és akkor utána történik egyfajta követelés behajtás is. Itt igazából a soft behajtásra, a lágy behajtásra kell fókuszálnunk. Nekünk ezt kell ez alatt értenie. Hát extrém esetekben elmehetünk természetesen a felszámolásig is. Ez olyan előny a szállító szempontjából, hogy ezzel neki különösebben már nem kell foglalkoznia, ez a mi házi feladatunk, ez gyakorlatilag nekünk kell levezényelnünk. Vannak egyéb megoldások is, például hitelbiztosítással is tudunk élni. Vannak külön biztosítók, akik erre a piacra fókuszáltak, ők gyakorlatilag tevékenyen részt vesznek ezekben az ügyletekben, hasonlóképpen megvizsgálják ők is a vevőt, ami nagyon pozitív visszajelzés a factoring cégnek is, illetve a szállítónak is, hogyha egy bizonyos vevőre kaphatunk mi is egy biztosítási limitet, az azt jelenti, hogy egy megbízható vevő egy újabb értékelő szempontjából, és érdemes vele hosszú távú partneri kapcsolatot folytatni.
Most azon gondolkoztam, hogy azt megértem, hogy az eladó miért áll kapcsolatba egy factoring céggel, gyors finanszírozáshoz juthat, de a vevőnek ez miért érdeke?
Igen, ez egy érdekes kérdés szokott lenni, hisz, hogy a vevő az gyakorlatilag ilyen szempontból nem érintett, de idézőjelbe téve mondanám ezt. A vevőknek is egy óriási nagy segítség, hogyha szállítóik egyrészről folyamatos likviditással rendelkeznek. Vannak olyan szituációk, például a szezonális üzletágokban, amikor egyik napról a másikra, vagy egyik hónapról a másikra hirtelen sokkal-sokkal több árura van szüksége a vevőnek. Egy olyan cégnek, aki egy olyan szállítónak, aki kisebb és nincsen megfelelő tőkeereje, ő nehezebben fogja tudni ezeket teljesíteni. Másik oldalról viszont a vevőnek is bizonyos szempontból kényelmesebb tud lenni, mert ha szállítóval mondjuk egy hosszabb, halasztott fizetési idővel tud megállapodni, akkor abban az esetben neki is kényelmesebb, hogy nem 30 napra, hanem akár 90 napra fizet. Természetesen ennek a finanszírozási költsége is ilyenkor megemelkedik valamennyivel, de végül is mind a két fél jól jár, hisz gyakorlatilag a factoring cég vállalja át itt a finanszírozás kockázatát.
Beszéljünk arról is majd, hogy kik lehetnek factoring cégek. Úgy olvastam, hogy Magyarországon inkább csak bankok szoktak factoring szolgáltatásokat nyújtani, de előtte még arról kérdezném, hogy ha már itt tényleg a tévhitekkel kezdtünk, az egyik ilyen tévhit, amit legalábbis én olvastam, hogy csak jellemzően inkább nagyobb vállalatok szoktak factoring házakkal együttműködni, és a mikrocégek annyira nem, pedig amúgy, amit elmondott, az alapján logikus lenne, hogy a mikrocégek is, mert hát ők szoktak mondjuk rászorulni arra, hogy minél gyorsabban jöjjön egy kis tőkeinjekció be hozzájuk.
Igen, ez gyakorlatilag a magyar factoring piac is folyamatosan alakul és átalakul. Jellemzően tényleg inkább ilyen középvállalatú nagyságrendű cégek azok, akik elsősorban keresik. Hát ugye annyira nem terjedt még el hirtelen, annyira nem ismert még ez a finanszírozási forma, de folyamatosan nő. És valóban inkább a mikro, illetve kisvállalatoknak lehet ez érdekes. Ha csak 2-3 számot akarnék mondani, azért Magyarország még Európához képest egy picit le van maradva itt a factoring terméknek az alkalmazása tekintetében, de gyakorlatilag folyamatosan nő föl. Valóban olyan mikro- és kisvállalatok, akiknek mondjuk így a halasztott fizetésben vesznek részt, amit említettem is, mondjuk akár 30-60, ne vagy Isten, 180 napra fizetnek, ez az időszak, ez rendkívül hosszú. Egy fél éves finanszírozása egy termelésnek, egy számlának, az gyakorlatilag minden céget megérint. Innentől kezdve nekik tényleg át kell gondolni azt, hogy akkor milyen struktúrába tudják magukat finanszírozni. Érdekes még olyan is, hogy vannak olyan cégek, akár középvállalatok esetében is, ahol a vevőállomány rendkívül magas. Ugyanis ez mutat még egy olyan dologra is, hogy amikor később esetleg egy beruházási hitelt szeretnének igényelni a banktól, akkor természetesen a bank elkéri az ő mérlegszerkezetüket, elkéri az ő mérlejüket, éves beszámolójukat, megvizsgálja a mérlegszerkezetüket, megnézi a cashflow-jukat. Na most ilyen esetben kerülhet az elő, hogy egy factoring ügylet keretében gyakorlatilag egy picit megkönnyebbül a mérlegük. Nem lesz egy óriási nagy vevőkövetelés állományuk, hanem praktikusan, amikor ezt időtetve értékesítik a factoring cég felé, akkor onnantól kezdve azonnal bevételhez juthatnak. Bizonyos esetekben akár még a hitelüket is visszatörlesztik, és ha mindezt mondjuk egy évforduló előtt teszik meg, akkor sokkal egészségesebb mérlegszerkezettel tudnak igazából szerepelni a bank felé.
Tehát akkor nem zárja ki egymást a kettő, egy cég nyugodtan igénybe vehet factoringot is, és vehet fel hitelt is.
Pontosan, a kettő általában kiegészíti egymást. Azt szoktuk mondani, hogy ez egy ilyen kiegészítő termék. Tehát nagyon sokszor van az, hogy valakinek megtörténik a beruházása, gyönyörűen áll a gyár, működik a tevékenység, megkezdődnek a beszállítások is egyik oldalról, a másik oldalról viszont hiányzik az a forgóeszköz finanszírozás, amit mondjuk a bank már nem biztos, hogy olyan lendülettel fog megadni, hisz cégnek a limite már mindent nem bír el. És hát ahogy szoktam említeni, mint látjuk azt is, hogy a magyar gazdaság lassan már itt a pandémia előtti állapotokba ér vissza, hogy egyre inkább növekszik azért a kereslet a cégekkel szemben is, és hirtelen egy keres keresletnövekedés, nagyon nehéz egy bankkal úgy megfinanszíroztatni, hogy azt mondjam, hogy a beruházási hitelem mellé még váratlanul egy-kétszer akkora forgóeszközhitelre van szükségem.
Mindjárt beszélgetünk a piacról, a hír összefoglalót követően. Előtte még az érdekelne, hogy szektorálisan milyen cégek szoktak leginkább faktoringot igénybe venni?
Nagyon-nagyon nagy örömmel mondom azt, hogy eléggé széles a szórás, de természetesen a feldolgozóipar az, ami elsősorban szokta igénybe venni, viszont rendkívül módon erősödik a szolgáltatásoknak a nyújtása is. Egészen meglepő módon például az őrzésvédelem az, ami kiugró szokott lenni. Ott is ugye a halasztott fizetések, ahol a jellemző.
Tehát akkor mondjuk egy security guardot biztosít valaki egy rendezvényre, erre gondol?
Például hasonlóképpen is a kifizetés ugye 30 napra történik meg, megtörtént a teljesítés, hisz nem történt semmi komoly baj a rendezvényen, és hát 30 napig a cégnek várnia kell. Igen, ám csak közben a dolgozóknak ki kellene fizetni a fizetést is. Erre tökéletesen alkalmas, természetesen a megfelelő kamat és faktordíj mellett.
Köszönöm szépen a beszélgetést eddig, de folytatjuk hamarosan, önök se menjenek sehova. A fél 8-as hír összefoglalót követően jövünk vissza Garambölgyi Balázzsal, az MKB Bank ZRT faktoring vezetőjével.
Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MKB Bank.